Következő műsorunk Rádió Egyetem.
Eper. Első Pesti Egyetemi Rádió.
Szegedi Péter előadását közvetítjük az ELTE TTK-ról, a tudományos gondolkodás története. A klasszikus mechanika kialakulása. Első rész. A 2004 őszi fél évében elhangzott előadás felvétele.
Szegedi Péter vagyok, és a mai és a következő órán a klasszikus mechanika kialakulásáról fogok beszélni. Na most hát ahhoz, hogy én a klasszikus mechanika kialakulásáról beszéljek, ahhoz először tulajdonképpen a csillagászatnak a reneszánszban való megváltozásáról kellene, hogy beszéljek, de tudomásom szerint Székely tanár úr erről beszélt, Kopernikuszról és környékéről, utódairól, tehát ezt kihagynám. De feltétlenül hozzátartozik a dologhoz, hogy a klasszikus mechanika kialakulásában a reneszánsz csillagászat, tehát Kopernikusz a mérések tekintetében, Tycho de Brahe a kopernikánus megfigyelések területén, Galilei és a bolygómozgások kidolgozásának a területén Kepler munkássága, az elengedhetetlen ehhez a dologhoz. A másik dolog, amiről beszélnünk kell, az nem annyira az égi fizikához, mint inkább a földi fizikához kapcsolódik, és az ezen a területen szerzett tapasztalatok továbbfejlesztésén alapul. Most mik ezek a tapasztalatok? Egyre inkább előtérbe kerül a 16, vagy aztán még inkább a 17. század tudományában az empíria, tehát a tapasztalat, a mérés egészen pontosan, ugye hát a tudományban ideális esetben, ha minden jól megy, akkor mérésről beszélhetünk, hát ha nem megy minden ilyen jól, mint a csillagászatban, akkor csak megfigyelésről. De ami a földi területet illeti, tehát a hold alatti világot illeti, ott a mérés igenis szóba jöhet. Hát a probléma az, hogy ez nem olyan nagyon egyszerű ezt elfogadtatni, ezt a fajta módszert, mert maga a mérési módszer az antik tudományban, vagy hát inkább filozófiában, hogyha nem igazán akarjuk összekeverni a modern tudománnyal az akkori gondolkodást, szóval ott nem volt egy elismert módszer. Sőt, kifejezetten vannak filozófusok, és a döntően az igen nagy befolyásra szertett Arisztotelész, aki tiltakozik ellene. Tehát Arisztotelész azt mondja, hogy a tudomány feladata a természetes állapotoknak és a mozgásoknak a vizsgálata. Ezen belül is elsősorban a miért kérdéseknek a vizsgálata, tehát az okoknak a megadása. Ehhez pedig nem szükségeltetnek mérések, sőt, a mérés, ami ugye azt jelenti az akkori definícióban is, valamilyen értelemben és hát a mostaniban is, hogy igyekszünk a vizsgált jelenséget valamilyen korlátok közé szorítani. Tehát nem egyszerűen mérünk, hanem kísérletezünk. Mert egy csomó dolgot megfigyelhetünk, de azokhoz rendszerint nem nagyon férünk hozzá, hogy valami komoly mérést is tudjunk csinálni. Akkor tudunk mérést csinálni, ha közvetlenül jó méréseket csinálni, közvetlenül manipulálni tudjuk a dolgot, közvetlenül a hatókörünkbe esik. És ez esetben, az esetek nagy részében inkább kísérletről beszélünk, ami azt jelenti, hogy nem a természetes körülmények között vizsgáljuk, hanem mesterségesen előállított körülményeket teremtünk, mert a természetes körülmények túl bonyolultak, összetettek, és nem tudjuk egyszerre mérni az összes paraméterét a jelenségnek. Tehát azt próbáljuk megcsinálni, hogy minél kevesebb jelentős paramétert kelljen mérni, ehhez pedig mesterséges környezetet hozunk létre. Most ez az, amire Arisztotelész azt mondja, hogy ennek nincs értelme. A tudomány feladata a természetes dolgoknak a feltárása, az okok megmagyarázása. Az, hogyha az ember mesterséges környezetet hoz létre, az semmilyen utalást nem fog tartalmazni, ezért elvetendő. nem általában véve, tehát természetesen lehet házat építeni és beköltözni, hogy ne essen ránk az eső, ez egy mesterséges környezet. De ennek a tudományhoz nincs köze. Az élethez van köze, a mindennapi élethez van köze, de a tudományhoz nincs köze. Tehát akik ilyesmivel foglalkoznak, azok lehetnek jó mesteremberek, nem lehetnek tudósok. Mert a tudós egyetlen és legkomolyabb és legnehezebb feladata az az okok előtárása, a miért kérdésekre adott válasz. Mi a célja a dolognak, mi az a hatók, ami létrehozta, milyen a formája van, a filozófia értelemben vett formája van a dologban, mi mozgatja a dolgot. Ezek a fő kérdések. Azok a kérdések, hogy például hogyan mozog egy dolog, azok teljesen mellékesek. Amikor Arisztotelész ilyenekről ír, akkor azt nagyon könnyedén veszi, a közvetlen tapasztalatra támaszkodik, és nem elemzi komolyan. És ha valaki megkérdezné tőle, hogy miért nem, vagy rákérdezne attól, hogy na de most komolyan, tényleg igazából hiszi azt, hogy két ló kétszer olyan gyorsan húzza a szekeret, akkor azt mondja, hogy igen, és amennyiben nem, az nem érdekel. Tehát a részletkérdések nem érdekelnek. Na most ez a dolog változik meg folyamatosan és lassan a középkor folyamán. Korábban úgy gondolták, hogy egyáltalán nem, de a középkor nem szólt ebbe bele, de ez nem egészen igaz. Folyamatosan és lassan megváltozik ez a dolog, és amikor elérünk az 1500-as évek végére, 1600-as évek elejére, tehát mondjuk Galilei munkásságához, akkor már többen, köztük Galilei is, ezért hivatkozom rá, mert ebben a vonatkozásban őt szokták a legfőbb tekintélynek hívni, tehát azt szokták mondani, hogy ő az, aki bevezette a kísérletet a tudományba. Hát ha ez így szóról-szóra esetleg nem is teljesen igaz, de minden esetre tényleg ott volt valahol ő is ezen a környéken. Szóval ekkor már elkezdenek azon gondolkozni, hogy igenis a miért kérdéseken kívül, sőt, azok helyett a hogyan kérdések is nagyon fontosak, hogyan mennek végbe a mozgások. Nagyon fontos számszerűsíteni esetleg ezeket a dolgokat, és egyáltalán nem elhanyagolhatóak azok a körülmények, amelyek között mi élünk, tehát ha egy házba bemegyünk, akkor ne essen a fejünkre az eső. Ezek a körülmények egyáltalán nem elhanyagolhatóak, és azt, hogy egy adott társadalomnak milyen igényei vannak, stb. Azt a tudománynak figyelembe kell vennie. Arisztotelésznél ez valahogyan egészen másképp nézett ki. Tehát akkor, amikor a görögök valamilyen kísérletet mégiscsak csináltak, vagy előállítottak valamilyen gépezetet, ami jó volt valamire, hogy többnyire nem azért csinálták, hogy a görög vagy a római gazdasági életet előbbre vigyék, és nem is vitték előbbre. Ebben a korban azonban ez az igény megjelenik. Jelen van, ezek a tudósok, akik sokkal többen vannak, mint az ókori tudósok, már úgy értem, hogy a 10 000 emberre eső tudósok száma az jelentősen megnő. Tehát ezek jóval többen vannak, jóval inkább benne élnek a társadalomban, még ha időnként látszólag nem is, valójában benne élnek a társadalomban, és őket is ugyanazok a problémák foglalkoztatják, mint amelyeket az adott környezet foglalkoztatja. Tehát olyan dolgokat próbálnak csinálni nagyon sok esetben, ami egyszerűen hasznos. Lehet, hogy nem közvetlenül, de hasznos. Tehát lehet mondani, hogy a csillagászati megfigyelések nem tartoznak ezek közé, de ez sem igaz. Mert a csillagászati megfigyeléseket is megpróbálták hasznosítani valamilyen értelemben. Tehát amikor Galilei megfigyeli a Jupiter holdakat, akkor rögtön gondol arra, hogy azoknak, amikor egyáltalán rájön valahogy, hogy azok ott keringenek a Jupiter körül, hogy azokat valahogyan föl lehetne használni időmérésre, helymeghatározásra, tehát hajósoknak, vagy valami ilyesmi. Hát akkor ez vagy lehet, vagy nem lehet, de minden esetre ez a gondolat felmerül. Vagy hát tudjuk, hogy amikor ugye elkezdi a szabadesésre, illetve a hajításra vonatkozó munkásságát, akkor hát ez nem onnan jött, hogy úgy gondolta, hogy ez egy érdekes probléma, vagy hogy ennél jobbat nem talált magának. Egyébként hát sok mással is foglalkozott, tehát találhatott akármilyen jobbat is magának, hanem hát konkrét gyakorlati problémák merülnek fel ezzel kapcsolatban. Például bizonyítékunk van arra, vagy hát megmaradt az az eszközünk, amit Galilei azért állított elő, hogy az ágyukat megfelelő szögbe lehessen beállítani így. Tehát csinált egy olyan szögmérőt, aminek az egyik szárát be kellett dugni az ágyú csőbe, ugye hozzá simítani, és akkor a másik szára is, mit tudom, a lógó segítségével lehetett mérni, hogy éppen az mekkora szögben áll az ágyúcső. Körzőnek, vagy mi ez, egy ilyen szögmérő volt valójában, egy ilyen derékszögben álló két fém lap, mint egy háromszögvonalzó, csak nem volt harmadik oldala. Annak a szárain pedig számok és vonalak voltak. Nem ismerte a logaritmus, de ez egy kicsit a logarléchez hasonlóan működött, tehát lehetett számolni vele. Tehát ezt ő azért készítette, hogy oda lehessen adni egy tüzérnek, és az valamire menjen vele. És nem ismerünk más értelmes okot, ami miatt ember szabadeséssel vagy ehhez hasonló dologgal foglalkozna, mint ez. Mi a csodára lehet még használni azt a tudományt, hogy valaki tudja, hogy hogy néz ki egy ferdehajítás. Tehát lehet ferdén hajítani, természetesen követ is, nem csak ágyugolyót, de hát akkor rendszerint nincs szükségünk a tudományra. Tehát amikor a gyerekek kacsáznak a Dunán, akkor ahhoz nincs szükségük tudományra, és nem is használják, és a tudós se kacsázik jobban. Tehát, és amikor célba dobunk köveket, vagy dárcot, vagy nem tudom én micsodát, akkor se használunk tudományt. Tehát valaki vagy ügyes, vagy nem. Kész. És ez az ókor óta így volt. Csak hát ebben a korban már speciál a tüzérek, azok igényesebbek voltak, igényesebbek lehettek, mert a technika eljutott arra a fejlődési fokra, hogy az ágyuk kezdtek hasonlítani egymásra. Tehát ugye gépekkel állították elő őket, különböző öntősémákkal, meg azonos fúrókkal, meg nem tudom mikkel, tehát valahogyan kezdtek hasonlóan kinézni, kezdett azonos méretük lenni. A golyókat se úgy keresték, mint az ókorban, hogy elküldték a katonákat a sziklára, hogy hozzanak sok követ, és akkor azok hoztak sok követ, de az egyik ekkora volt, a másik ekkora, stb. És akkor az volt, hogy a hajítógépre tették, és a mester, aki már ezret hajított legalább életében, az tudta, hogy ekkora kőhöz hogy kell beállítani, hogy körülbelül oda röpüljön. Nem számolt az semmit. És nem is volt érdemes számolni, mert a következő kő más milyen méretű volt. Tehát neki ott súlyt kellett volna mérnie, meg még Isten tudja, mit kellett volna csinálni, hanem erre nem volt ideje. Tehát ehelyett a tapasztalatára támaszkodott. A telvilmos ugyanígy. Tehát amikor nyilakkal lődöztek, akkor kivéve amikor már ott is kezdett állandósulni a gyártást, tehát ugyanazokat a számszeríjakat gyártották, és nem azon múlott a dolog, hogy én nekem mekkora erőm van kihúzni, hanem egy definit módon húzták ki ugye géppel a húrt, akkor vált, kezdett érte, és egyformára gyártották a vesszőket, akkor kezdett értelmessé válni az a feladat, amit Galilei elvégzett. Nevezetesen, hogy kiszámítani, hogy hova fog menni. Tehát egész addig és azután, tehát amikor valaki nem akar lövöldözni, a feladat értelmetlen. Ugye? Tehát, de ha valaki tud valami jó felhasználási lehetőséget, akkor szóljon, mert akkor nem mondom ezt, hogy értelmetlen. Tehát úgy tűnik, hogy Galileit például ez a dolog foglalkoztatta. Egyébként a ettől látszólag távolálló ügy, tehát például a kopernikánus rendszer védelme, az ő számára nagyon úgy tűnik, az is társadalmi ügy volt, csak nem, az nem egy ilyen konkrét lövöldözési izé, hanem ott azt szerette volna többek között, hogyha az egyház megváltoztatja a csillagászattal kapcsolatos álláspontját. Tehát ott is egy társadalmi ügy érdekében fejtett ki propagandát. Magukat a megfigyeléseket, azokat valószínűleg nem, eredetileg nem ezzel a céllal kezdte el, hanem hát azért folytatta, mert olyan sok esze volt, hogy amint hallott a távcsőről, összerakott egyet, és az is eszébe jutott, hogy ezt az ég felé fordítsa, és keressen bizonyítékokat erre a kopernikuszi rendszerre, vagy akármire. De nem biztos, hogy ez volt a az eredeti célja, de utána határozottan látszik, hogy erre törekszik. Tehát abban az illúzióban él, hogy sikerül nem csak a csillagászokkal beláttatni azt, hogy milyen a naprendszer, mert a csillagászok azok nagyjából tudták, hanem az egyházzal és ezen keresztül az emberekkel megértetni, hogy milyen ez a világ körülöttünk. Ez is egyfajta társadalmi cél. Tehát nem egyszerűen arról van szó, hogy szerette volna megismerni a világot. Szerette volna megismerni a világot. De szerette volna ezt a tudást átadni, ugye elkezd olaszul írni, tehát nem latinul ír, hanem olaszul, ami azt jelenti, hogy nem a francia kollégáknak ír, hanem az olasz embereknek próbál megírni, és így tovább. Tehát egyfajta társadalmi küldetést próbál megteljesíteni. Na most ez a hatás egyébként, ez egyáltalán nem egyoldalú, ez teljesen kölcsönös. Nem csak a társadalom képes átvenni a tudóstól, vagy a tudománytól az eredményeit, akár gyakorlati, akár ideológiai eredményeket, hanem ez fordítva is így van. Az, hogy az iparosodásnak egy ilyen stádiumába jutunk, amikor már kezdenek gépekkel dolgozni, és egyforma munkadarabokat előállítani. Ugye ez egyébként kötelező akkor, amikor a munkamegosztás eléri ezt a fejlettséget, tehát akkor, amikor valamit alkatrészenként gyártanak le, és nem egy ember, tehát mondjuk egy széket nem egy ember farag ki a maga kedves kis bugylibicskájával, hanem úgy gyártják, hogy külön gyárt, van egy ember, aki a lábakat gyártja, és külön van, aki az ülőkét, meg aki a háttámlát, meg nem tudom mit, akkor ezeknek előzőleg össze kell egyeztetniük azt, hogy milyen méretet gyártanak, és utána ehhez ragaszkodniuk kell. Tehát ugye világos, hogy azt nem lehet csinálni, hogy össze-vissza lábakat csinál valaki, és akkor majd csak lesz szék, amiben beleillik. Ez a dolog mondjuk félvezető gyártásban Magyarországon egy ideig működött, tehát hogy gyártottak mindenféle diódákat, és megkeresték azt a helyet, ahova be lehetett tenni, mert hogy nem feleltek meg a szabványnak. De valójában ez azért nem igazán a példaadó munkamegosztás, tehát azt kell elképzelnünk, hogy igenis a széklábakat egyformára kell faragni. És akkor azon a csapot és annak megfelelő helynek kell lennie, hogy össze lehessen illeszteni, és így tovább. Tehát az emberek, nem a tudósok tanultak meg először mérni és pontosan dolgozni, hanem a körülöttük lévő emberek, és ezt tanulták meg a tudósok tőlük. Tehát azt, hogy mérni kell, mérni, pontosan kell átadni azt, amiben megállapodtunk, ezt tőlük tanulták, és pellesleg, ugye ez nem csak valamiféle ilyen erkölcsi tanulsága a manufakturális gyártásnak, hanem természetesen azokat az eszközöket, amiket egyre jobb minőségben állítottak elő, egyre jobb anyagokból, például egyre jobb fémekből állítottak elő, vagy amit üvegből elő tudtak állítani egyre ügyesebb technikákkal, ezeket a dolgokat a tudósok használni tudták. Tehát szépen az nem úgy volt, hogy ők kitaláltak mindenféle mérőeszközöket, nem. Ők megvettek mérőeszközöket a szatócstól, vagy attól, aki legyártotta. Ugye Newton az a vásárban vette a prizmáját. Azért árulták a prizmát, mert olyan szép színesen csillogott, és volt, aki megvette. És a Newton egyszer megvette a prizmát a bazárban, tehát mondom, egy ilyen heti vásárban, vagy mi a fenében vette meg, és akkor ott azzal kezdett el kísérletezni. Tehát ő készen kapta akármilyen egyéb célból legyártott eszközöket. Aztán a dolog megint ugye vette egy fordulatot, a tudós a felhasznált eszközökkel kapcsolatban igényt jelentett be, elment a mesterhöz, és megmondta neki, hogy mit csináljon, ahelyett, amit eddig csinált, hogy csináljon rá még valami bütyköt, vagy nem tudom én mit, és akkor az megcsinálta, ha tudta, akkor a tudós jobban tudta használni, esetleg a mester rájött, hogy is másnak is el lehet adni ezt a dolgot. Ebbe egyébként belefér a luxusfogyasztás, stb. Tehát tudjuk, hogy amikor Hooke mikroszkópot vett, akkor ezt elkezdte terjeszteni. Tehát elkezdte terjeszteni az londoni optikusának a címét a főurak között, és mindenki elment és vett magának mikroszkópot. Csak persze nem láttak benne semmit, de Hooke igen. Tehát ugye a tudós az látott benne valamit, Többiek csak azért vették meg, mert az már akkor is ilyen szép részburkolattal készült meg, nem tudom mit. Tehát ki lehetett tenni akár a kandalló fölé dísznek. Tehát mindenképpen hasznos dolog volt. Lehet, hogy látni éppen nem látott benne semmit, ha nem tudta, hogy hogy kell használni. De ez így elterjedt, mint luxusfogyasztás. Tehát ezek a tárgyak így kölcsönösen keringtek, kölcsönösen továbbfejlődtek, és nem csak maguk a tárgyak, hanem még egyszer visszatérnék az előző kijelentésemhez, a velük kapcsolatos eljárásmódok, tehát a pontosságra törekvés, a logikus sorrendre törekvés, ugye a munkafolyamatokban, amikor összeállítjuk a széket, és így tovább. Tehát ezeket mind átvették. És nem öntudatlanul vették át, hanem nagyon sokszor gondolkodtak ezen. Tehát Galileinél például megfigyelhető az, hogy az írásaiban el-el mélázik azon, hogy tulajdonképpen mit is kell csinálni. Tehát nem csak leírja, hogy ő neki ilyen érvei vannak, vagy hogy ő ilyen méréseket végzett, hanem leírja például azt, amit az előbb elmondtam, hogy a miért kérdés helyett a hogyan a fontos számára. Tehát ennek tökéletesen tudatában van ennek a stílusváltásnak. Megírja azt, mert hogy ugye a korabeli tudós olvasta Arisztotelészt, azon nőtt föl, tehát ők nem vaktában hadakoztak, és ráadásul nem is tudtak megszabadulni tőle, tehát Galilei is félig arisztoteliánus volt, félig nem. De lényeg az, hogy kijelenti, hogy azok a problémák, amikkel ő szembenéz, tehát például vegyük ezt a szabadesés hajítást jellegű problémát, azt látja, hogy itt van egy általános törekvés, tehát ha valamit fölemelünk, az leesik. Hát ezt Arisztotelész is látta, és adott rá egy magyarázatot, hogy miért esik. Azt mondta, hogy a természetes helyére esik. Galileit ez a magyarázat nem elégíti ki, de valójában nem tud jobbat. Tehát azt mondja, nem azt mondja, hogy ez nem igaz, és hogy én tudok jobbat, hanem azt mondja, hogy ezek a kérdések, tehát mitől megy lefelé egy tárgy, ezek számára megközelíthetetlenek. Mondhatna ő ezt is, azt is, de nem tudja, hogy melyik közülük az igaz, és nem tudja bebizonyítani, hogy melyik közülük az igaz. Tehát úgy gondolja, hogy ezek a kérdések fölöslegesek. Ehelyett mondja azt, amit Arisztotelész váltig tagadna, hogy a hogyan kérdés a fontos. És azt is mondja, hogy arra tud válaszolni. Tehát arra, hogy hogyan esnek le a testek, arra tud válaszolni. Na most hát azt szokták mondani, hogy a válaszolás módja az a kísérletezés, de ez így azért például Galilei esetében, meg a korabeli esetekben nem teljesen így van. Tehát azt képzeljük el, hogy ő elkezdte méregetni, hogy hogyan esnek le a testek, akkor nem teljesen jól képzeljük el. Ő először is elkezdett ezen gondolkodni. Voltak bizonyos előzetes megfigyelések, amelyek jóval túlmutattak Arisztotelészen, de azért leginkább az volt a helyzet, hogy gondolkodni kellett. Már nem csak Galilei, hanem már elődei is elgondolkodtak azon, ez végig problémát jelentett Arisztotelész óta, hogy most akkor hogyan is esnek le a testek, mert azért van, akit ez érdekelt. Arisztotelész annyit mond erről a dologról, hogy a nehezebb testek gyorsabban esnek le. Ezt úgy értelmezték, hogy arányosan gyorsan. Tehát kétszer olyan nehéz test, kétszer olyan gyorsan esik le. Nem beszél arról Arisztotelész, hogy gyorsul-e a mozgás, vagy bármi másról, ilyesmiről nem. Na most ezt a dolgot, hogy a testek azok különböző sebességgel esnek le, tehát ez ugye azt jelenteni, hogy különböző testek különböző sebességgel esnek le, ezt nagyon nehéz volt kísérletileg megközelíteni. Ugye a legenda szerint Galilei golyókat haigál a pizai felbe toronyból, és ezáltal rájön arra, hogy a testek egyszerre esnek le. Elvileg a kísérlet úgy nézne ki, hogy veszünk mondjuk egy azonos méretű fagolyót, meg vasgolyót, és lejtjük őket, és azt várjuk, hogy ezek azonos idő alatt esnek le. Galilei beszél valóban ilyen kísérletről, nem arról, hogy hogyan lehetne megmérni, hogy azonos idő alatt esnek le, mert ezt nem állt módjában megmérni, hanem csak a végeredményt rögzíteni. Tehát ő azt mondja, hogy tegyünk le egy deszkát, és hallgassuk, hogy egyszerre koppannak-e, vagy nem egyszerre koppannak. magát az időt nem tudom megmérni, de azt, hogy azonos idő-e, azt esetleg így meg tudom mérni. A tudománytörténészek nagyjából egységes álláspontja szerint Galilei ezt a kísérletet soha nem végezte el, de ha elvégezte volna, ugye akkor se koppantak volna egyszerre a golyók, minden valószínűség szerint. Vákumot nem tudott előállítani, sőt, kifejezetten Arisztotelész nyomán abban hitt maga Galilei, hogy nincs vákum, tehát a természet irtózik a vákumtól, tehát ilyen nincs is, tehát ilyen kísérletet nem lehet végrehajtani. Viszont már Benedettinek van gondolatkísérlete a kérdéssel kapcsolatban, és aztán Galileinek is van gondolatkísérlete, lényegében hasonló gondolatkísérlet, amellyel a probléma megoldható. A gondolatkísérlet az viszonylag egyszerű, legyen akkor két testünk, nem pont Galilei példáját mondom, mert elég bonyolultan írja le. Tehát a gondolatkísérlet az az, hogy mondjuk vegyünk akkor két testet, az egyik legyen kétszer akkora, mint a másik, ahogy az előbb említettem, tehát akkor az elvileg kétszer olyan gyorsan esik le. Tehát a Arisztotelész szerint, ha elengedjük őket, itt van a nagy test, itt van a kicsi, akkor lejtjük, akkor a nagy test az egy adott idő alatt tér le, a kis test pedig kétszer annyi idő alatt. Hát ugye ez az a tapasztalat, amit nem tudom én, ha tollakkal, bár madártollal próbálkozunk, akkor se jön ki, mert az meg még sokkal lassabban esik, vagy mit tudom én. Szóval valami ilyenre tessék gondolni, valami tapasztalati dologra, mert hát tényleg ez úgy sokszor előfordul, hogy a nagy testek gyorsabban esnek le, mint a kicsik. Tehát a fő oka ennek a közeg ellenállás. Ezt elképzeltük, ugye? Tehát akkor ez következik be. Tegyük most meg azt, hogy a kis testre rátesszük a nagy testet, és ejtsük el így. Mennyi idő alatt fog leesni? Ez a kérdés. Hát ez attól függ. Erre ez a válasz, hogy ez attól függ. Ha két külön testnek tekintjük őket, akkor a kis test lassabban esik, mint a nagy test. Tehát visszatartja a nagy testet, lassítja a nagy testet. A nagy test ellenben gyorsabban akar esni, mint a kis test, tehát gyorsítja a kis testet. A kis test gyorsabban fog leesni, mint eredetileg esne, a nagy test pedig lassabban fog leesni, mint eredetileg esne. Hát ugye nem ad pontos utasításokat Arisztotelész, de hát az arányosságból azt gondolnánk, hogy az átlaggal, vagy valahogy így fog leesni, tehát a két test sebességének az átlagával fog leesni. Vagyis, hogyha ez egy időegység alatt esett le, az meg két időegység alatt esett le, akkor mondjuk másfél alatt esik le. Na de ha a két testet egynek tekintjük, akkor az egy három egység tömegű vagy súlyú test, tehát háromszor olyan gyorsan fog leesni, mint a kisebbik test, vagy mint az előző átlagszámítás, annál kétszer olyan gyorsan fog leesni. Tehát attól függően, hogy a két testet egynek tekintem, vagy kettőnek, valamilyen sebességgel, vagy annak a kétszeresével fog leesni. Na most hát mit jelent az, hogy egynek tekintem, vagy kettőnek? Hát ez egy gyakorlati probléma. Kössük össze egy madzaggal. Például. Azt is meg lehet, hogy nem tesszük egymásra, mert ugye akkor is az van, hogy az egyik gyorsabban esik, mint a másik. Tehát kössük össze egy madzaggal, és mondjuk akkor tekintjük egybe lévőnek, hogyha a madzag az, mit tudom én, nem húzódik, akkor tekintjük külön, ha a madzag húzódik, vagy mit tudom én, ha egymásra tesszük, akkor tekintjük egybe, hogyha össze is csavarjuk őket, vagy ha agyakból vannak, összetapadnak. Szóval ez egy indefinit dolog. És világos, hogy teljesen különböző eredményt kapunk. Egyetlen megoldás van, hogy mindentől függetlenül minden test azonos módon esik le. Ebben az esetben nincs problémánk. Ha összekötjük, ha egymásra tesszük, ugye ha fordítva tennénk egymásra, akkor elválnának egymástól, de így összeszorulnak. De ha fordítva tesszük, akkor sima a dolog, akkor a gyors test gyorsan leesik, a kicsi meg lemarad, és szétválnak. De így viszont kénytelenek összeszorulni. Tehát ha pillanatragasztót teszünk közéjük, akkor ugye az történik, hogy az első pillanatban két test, de mire leesik, addigra már egy test. Mert annyi időt megkötött a pillanatragasztó, mert egymásra vannak szorítva. De magyarul mindegy, akármit is gondolunk az összetételről, ez egy nagyon faramuci dolog, és csak akkor tudjuk jól megoldani a kérdést, ha azt feltételezzük, hogy a testek egyfajta módon esnek le. Galilei kérdése az az, hogy mi ez. Egyből ezt feltételezi, tehát hogy ennek gondolatkísérlet. Nyomán azt kell mondanunk, minden test azonos módon esik le. De hogyan? Az egy Arisztotelésznél jobb, de még mindig gyenge megfigyelés, hogy a testek gyorsulnak. Tehát amikor elejtjük, akkor nem igaz az, hogy ezek állandó sebességgel esnek, nem igaz, hogy egyik kétszer akkorával esik, stb. Azt látjuk, legalábbis a rövid távú eséseken, amiket Galileinek módjában volt talán megnézni, de a többiek is nagyjából ezt tudták már a korban, hogy gyorsul. Egyre gyorsabban esik le. Ez az egyetlen dolog, amit ránézésre ugye azért nagyjából meg lehet állapítani. Ezt kell tovább gondolni. Tehát ezt gondolja tovább Galilei, hogy mi történik akkor, hogyha gyorsulva esik. Azt gondolja, hogy gyorsulni ugyan sokféleképpen lehet, nyilván, tehát ebben az időben, középkori eredmények nyomán, korábbi Merton College-beli, tehát angliai eredmények nyomán, a pillanatsebesség fogalma, az átlagsebesség fogalma, az teljesen világos. Ezeket a fogalmakat egyébként, nemhogy ezeket, még a sebesség fogalmát sem használja Arisztotelész. Tehát ezek nem onnan jönnek, ezek menet közben kerülnek kidolgozásra sok-sok ember által. Ebben az időben már a pillanatnyi sebesség és az átlagsebesség fogalma az világos. Ez nem Galileinek köszönhető, de egyébként ő is definiálja őket a Két új tudományról című könyvének megfelelő helyén. Tehát bevezeti ezeket, mert azért nem mindenki ismeri, de a tudósok többsége ismer, tudja, hogy miről van szó. Tehát leírja ezt, és utána elgondolkozik azon, hogy na akkor miféle ez a gyorsulás. És azt mondja, hogy hát próbálkozzunk azzal, hogy a természet a legegyszerűbb gyorsulást, a lehető legegyszerűbb gyorsulást alkalmazza. Mi a lehető legegyszerűbb gyorsulás? Teszi fel magának a kérdést, és azt válaszolja erre, hogy az, amikor a testek sebessége időegységenként ugyanannyival lesz nagyobb. Tehát ha van egy időegységünk, ami alatt valamivel halad a test, valamilyen átlagsebességgel, akkor a következő időegység alatt ennél nagyobbal fog haladni, egy megadott mennyiséggel nagyobb átlagsebességgel fog haladni. Az azután következő időegységben pedig ugyanezzel a megadott növekménnyel fog tovább növekedni, tehát az előző, az azt megelőzőhöz képest két növekményt adunk hozzá. A következő időegységben már három növekmény lesz, és így tovább. Tehát minden időegység alatt ugyanannyival nő a sebesség. Mondhatott volna mást is, hogy mi a legegyszerűbb gyorsulás, mondhatta volna azt, hogy a sebesség sokszorozódik minden egyes pillanatban. Minden időegységben mondjuk a kétszeresére nő. Ez is egy lehetséges gyorsulás, ugye? Hát azon kívül lehet még millió egyéb gyorsulás, tehát olyan, amelyik közben időnként nem annyival, egy kicsit kevesebben gyorsul, de még mindig gyorsul, aztán többen gyorsul, aztán megint kevesebben gyorsul, és így tovább. Tehát a sebesség növekmények nem egyenletesek, és nem is valahányszorosa valamilyen alapegységnek, hanem mondjuk először ennyivel gyorsul, a következő időegységben is gyorsul, de csak ennyivel. Aztán megint ennyivel gyorsul, és ezek nyilván nem túl egyszerűek. Tehát ezeket nem veszi figyelembe, hanem azt mondja, hogy vegyük a legegyszerűbbet. És amit tesz, az az, hogy ezt végigszámolja. Tehát azt mondja, hogy ha ez így van, akkor az egymást követő időszakokban a mozgás úgy fog kinézni, hogy az első időegység alatt megtesz mondjuk egy egységet, az átlagsebesség miatt a második időegységben hármat, a következő időegységben ötöt, a következő időegységben hetet, és így tovább. Ami ugye megtévesztő módon ráadásul páratlan számoknak a sorozata. Ezért nem tudjuk, hogy legalább ezt a kísérletet elvégezte, de mert hogy olyan egyszerűre vezeti le a végeredmény, annyira egyszerű számára, de ugye menet közben egyébként kiesik az, amit mindenki tanul az iskolában, tehát a négyzetes úttörvény. Tehát, hogyha nem így tekintjük, ahogy most mondom, és ahogy ő a mérés szempontjából beállította a dolgot, tehát, hogy mennyit tesz meg időegységenként, mennyi utat tesz meg a test, hanem azt nézzük, hogy ezt felösszegezzük, tehát, hogy egy adott idő alatt mennyi utat tesz meg, akkor jön ki ez a bizonyos S egyenlő A per 2 szörött T négyzet képlet, ami neki kijött, tehát amire nem is képlet formájában fogalmazta meg, de amivel ő tökéletesen tisztában volt. Tehát valóban ezt a törvényt ezt ő felírta. Na most, amit ő igazából a mérésre tudott testálni, az nem ennek a megmérése volt, hanem ennek az ellenőrzése. Tehát nem úgy történt, a dolog úgy történt, ahogy elmondtam. Tehát azt képzelte el, hogy van egy legegyszerűbb természeti gyorsuló mozgás, erre vonatkozóan levezette a törvényt, majd azt mondta, hogy ha nekem igazam van, akkor a lejtőn a testek ugyanígy mozognak. Nem azt ma időnként a fizikusok mondják, hogy Ésmer kiszámolta, hogy a lejtő, a szabadesés az egy 90 fokos lejtő, vagy valami ilyesmi. Nem erre gondolt. Arra gondolt, hogy a szabadesésnél a természeti erő, vagy valami, ami hat, és ami ezt a bizonyos típusú gyorsulást létrehozza, ez ugyanaz a lejtőn is, meg mindenhol. Hát ezt képzelte. Azzal nagyjából tisztában volt, hogy a szabad eséssel nem tud mit kezdeni. Tehát, hogy hiába ejtegetne ő a plafonról golyókat, nem tudná megmérni, hogy mennyi idő alatt esnek le, és hogy igaz-e a törvénye. Ezért csinált egy viszonylag, ha csinált, tehát ezen folyik bizonyos értéke a vita, hogy legalább ezt megcsinálta, mert leírja, hogy megcsinálta, csak vannak benne hihetetlen mozzanatok, tehát ugye ez a probléma. De az ötlet az kiváló, tehát azt gondolta, hogy 1:12 lejtőt csinál. Tehát egy egyméteres, mondjuk, nem így számolt, egy egyméteres magasságú lejtő, 12 méter hosszan. Ez tényleg egy elég lapos lejtő. Tehát ad valami esélyt arra, hogy bármi mérést végrehajtsunk rajta. És akkor ezen próbált mérni. Nem azt mérte, hogy időegységen alatt mennyit tesz meg a test, vagy legalábbis nem így mérte. A döntő probléma, a legfőbb probléma az az volt, hogy nem állt rendelkezésre időmérő eszköz. Ő azt írja, hogy vízórával mérte az időt, tehát klepszidrával. Tehát az azt jelenti, hogy egy felső edényből csöpög egy víz az alsó edénybe, és valahol mérjük vagy a víz csökkenését, vagy a vízszint növekedését, és ezt arányosnak tekintjük az idővel. Ezzel rövid időket nem lehet mérni. Lehet folyatni a vizet, tehát hogy nem csöpögtetni, hanem folyatni, a nagyobb mennyiségek mennek ki rövidebb idő alatt, de ez még a 12 méteres lejtő, vagy 1:12 lejtőnél is elég reménytelennek tűnik ez a dolog. Tehát igazából nem lehet időt mérni. Amit tudjuk, hogy mért még időt a pulzusával, de az is kevés. Hát az ugye másodperc nagyságrendet lehet vele mérni. Tehát ezek mind kevesek. Tehát valójában kellett egy ötlet ahhoz, és ezt mutatja a számítása, hogy mi az ötlet. Annak ellenére, hogy azt mondja, hogy vízórával mérte az időt, nem, valószínűleg nem, és ezért vannak kételyek azzal kapcsolatban, hogy elvégezte a mérést. Tehát a jóindulatú tudománytörténészek, akik azt mondják, hogy a mérést nyilván elvégezte, azok azt mondják, hogy csak ott csal, hogy nem azzal mérte az időt, hanem valami olyan módon mérte az időt, amit nem mert fölvállalni. Tehát nem tartotta elég tudományosnak ahhoz, hogy beleírja a könyvbe. Az feltételezhető, hogy nem időt mért, hanem ritmust, vagy ütemet. Tehát nem azt csinálta, hogy megmérte a törvényt, hanem azt csinálta, hogy kijelölte a törvény szerinti távolságokat a lejtőn. Tehát felvett egy ekkora távolságot, utána felvett egy háromszor akkorát, egy ötször akkorát, és így tovább. Ezekre a helyekre tett valamit, vagy tett valamit, vagy csak figyelte, hogy mikor halad át, és hozzáadott egy ritmust. Tehát vagy az van, hogy oda tett valamit, ami zörgött. Hát a, mit tudom én, már 100 évvel később volt annyi eszük, hogy csengőket tettek oda, de ebben nagyjából biztosak lehetünk, hogy nem csengőt tett oda. Arra tippelnek, hogy bőrszíjat, vagy valami ilyesmit. Tehát azt képzeljük el, hogy megy egy golyó, és neki csapódik egy bőrszíjnak. És ahogy letesz, ugye a távolságok megfelelően vannak beállítva, és ezért a bőrszíj csapkodása az egy ritmusnak tűnik. Tehát azonos időközökben hallunk egy csattanást. Ezt nagyjából el tudjuk dönteni egyszerűen a fülünkkel, de erre valószínűleg nem mert hivatkozni. A fülünkkel eldöntjük, hogy azonos idő alatt halljuk-e a csattanást, vagy nem. Ha csengő van, akkor ez még jobb, mert akkor a csengetéseket halljuk, és akkor halljuk, hogy azonos időegységek alatt csengetett. A másik lehetőség, hogy tényleg megfigyeléseket végzett, tehát kijelölte a pontot, és valahogyan megpróbált egy olyan ritmusú dolgot előállítani, ugye hát arra lehet tippelni, hogy énekelt, vagy ő, vagy a segédje, valaki. Tehát, hogy megpróbáltak valami, mit tudom, katonai indulót énekelni. És annak a ritmusában kellett a golyónak odaérnie a kijelölt krétavonáshoz. És akkor belőtte valahogy a ritmust, tehát megmondta, hogy kicsit gyorsabban énekeljetek, kicsit lassabban, vagy valami ilyesmi. És akkor, amikor sikerült az elsőhöz belőni a ritmust, akkor megnézte, hogy is a második ütemre ér-e a következő krétajelhez, és így tovább. Tehát valószínűleg ezt csinálta, vagy valami ilyesmit csinálhatott, és ezáltal nem megmérte a törvényt, hanem csak igazolta azt. Ellenőrizte, hogy valóban fennáll. És úgy tűnik, hogy talán ezt tényleg megcsinálta, felkiáltott, hogy igen, és ettől kezdve mehetett tovább a dolog, tehát határozottan azt mondta, hogy ez a gyorsulás, ez így működik. Ezek után a ferde hajítás, az már csak egy megoldandó matematikai probléma, mert ugye ott van egy függőleges gyorsulás, tehát azt már az arabok tudták, hogy két részre kell felbontani a mozgást, egy függőleges és egy vízszintes összetevőre, úgyhogy ezt meg kell tenni, a függőleges összetevő az egy ilyen fajta gyorsuló mozgás, a vízszintes összetevő az meg nem ilyen, az egy sima egyenletes mozgás, és ebből ki lehet számítani mindent, még az is kijött neki, hogy ez egy parabola pálya. Tehát az egész mögé oda tette a matematikát, mert az volt a véleménye, ugye ezt egy kisebb írásában írja le, hogy a természetkönyve a matematika nyelvén van megírva. Tehát nekünk az a feladatunk, hogy elolvassuk ezt a könyvet, ami azt jelenti, hogy nekünk a matematikát kell használnunk a leíráshoz. Tehát ez a galilei féle koncepció. Nem akarok ebbe, vagyis hát ebbe a galilei féle működésbe tovább belemenni, még van egy csomó érdekes dolog itt az arisztotelianizmus határán, tehát hogy fél arisztoteliánus meg nem is az, tehát ellene is dolgozik, kifejezetten és tudatosan is ellene dolgozik. Ami ebből a lényeg számunkra, az ez a fajta módszer, amit ő hirdet. És hát ebbe belefér az, hogy őt tartsuk a kísérleti tudomány atyának, mert még ha esetleg egyetlen kísérletet sem végzett volna el, de azért tudjuk, hogy végzett kísérleteket, akkor is az ideál, amit ő kidolgoz, tehát amit kifejt, ami a könyveiben benne van, ahogy szerinte a tudománynak működnie kell, az a megfigyelésekre, kísérletekre, mérésekre alapozott tudomány, és ez új. Ilyen tudatossággal kifejteni új. Ebben a korban ennél is nagyobb tudatossággal tulajdonképpen csak egyetlen szerző fejti ki ezt a dolgot, Francis Bacon, az angol filozófus, tehát ő sokkal kevésbé természettudós, mint Galilei, ő inkább filozófus, de ő az, aki összefoglalja, hogy szerinte hogyan kell a tudományt csinálni. Hát most nem akarok túl sokat őróla beszélni, mindenféle fontos politikai hivatalt töltött be, tudománnyal részben, közben is foglalkozott, már részben ez után is foglalkozott, már a papája is ezeket a hivatalokat, tehát mit a főpecsétőr, meg nem tudom, töltötte be, tehát egy előkelő családból származik, ami nem mentesíti attól, hogy időnként ne legyen pénze, de aztán egész jól összejön neki, és hát végül rengeteget foglalkozik tudománnyal, de nem kifejezetten olyan aktív, mondjuk a fizika, vagy valamilyen más természettudomány területén, mint Galilei, hanem hát sokkal inkább egy ilyen összefoglalója, és hát még ugye azt a jelentős pletykát szokták még róla terjeszteni, hogy ha jól emlékszem, amikor a 19. század közepén egy hasonló nevű, tehát egy Bacon nevű, de nem a családhoz tartozó, talán irodalmár hölgy kezdte el azt terjeszteni, hogy Francis Bacon írta Shakespeare összes műveit. Tehát, hogy ugye a korban körülnézve kiderült, hogy hát ugye Shakespeare az egy lump színész volt, és messze nem volt meg, legalábbis a hölgy szerint, az a nyelvi és egyéb készsége, ami őt predesztinálta volna arra, hogy megírja a saját műveit, és a kor legműveltebb, nyelvileg legpallérozottabb, stb. Embere az nem volt más, mint Francis Bacon, következésképpen ő írta a Shakespeare összest. Úgy tudom, hogy az irodalmárok nagy része ezzel nem ért egyet, tehát úgy gondolják, hogy Shakespeare írta Shakespeare műveit, de hát ki tudja, tehát ugye ez valóban egy nehéz kérdés. Tehát minden esetre Bacon műveltségére jellemző ez a dolog, hogy hát még ezt is neki tulajdonítják. Na, szóval ezt az úgynevezett empirikus és induktív módszer, tehát az egyes megfigyelésekből való általánosítás, ezért induktív és empirikus, mert megfigyeléseken, tapasztalatokon alapul, ez az, amit Bacon fölvázol a Novum Organum című művében, ez több kiadást megért magyar nyelven, legalábbis az első kötetét. Sokszor megjelentették, az Új Atlantis című másik, egyébként ilyen tudományos cifiszerű, már szóval tudományról szóló cifiszerű művel. Ez a mű aforizmákat, legalábbis az első kötet aforizmákat tartalmaz, és hát ezekben fejti ki. Maga a cím, a Novum Organum, az az új eszköztár, azt jelenti, és hivatkozás Arisztotelész Organon című művére, ugye az a görögül organon, latinul organum, és hát tulajdonképpen ez is mutatja, ugye, hogy egy ilyen anti-arisztoteliánus műről van szó. Ő azt mondja, hogy új eszköztárat kell adni a tudománynak a kezébe. Azzal kezdi egyébként, tehát ennek a tudatos leszögezésével, hogy a puszta kéz és az önmagára hagyatkozó értelem, ez a második aforizma, egyaránt keveset ér, szerszámra és segédeszközre van szüksége az értelemnek, épp úgy, mint a kéznek. És mint a kéz szerszámai kiváltják vagy irányítják a mozgást, épp úgy segítik vagy óvják az értelmet az elme szerszámai. És hát mellesleg ugye a harmadik aforizma az, amit magyarul úgy szoktak röviden összefoglalni, hogy a tudás hatalom, csak senki se tudja, hogy innen származik, mert ennél sokkal bonyolultabban van megfogalmazva. De hát ezt most hagyjuk, a lényeg az, hogy utána tovább megy, és azt mondja, hogy ennek az eszköztárnak a legfontosabb elemei közé tartozik a gyakorlati szabad tapasztalatszerzés, vagyis a megfigyelés és a kísérlet. A másik, ami már inkább egyfajta szellemi tevékenységet is igényel, de csak olyat, ami ezeken a kísérleteken alapszik, ez maga az indukciós módszer. Tehát a fokozatos indukció, az egyedi megfigyelésekből fokozatosan haladjunk a legáltalánosabb törvények megállapításához. Azt mondja erről, két úton és csak e két úton kutatható és lelhető fel az igazság. Az egyik az érzékektől és az egyeditől a legáltalánosabb érvényű axiómákhoz rohan, és sziklaszilárd igazságnak tekintve ezeket az elveket belőlük vezeti le és fedezi fel a középső axiómákat. Ez a jelenleg járt út. A másik az érzékek és az egyedi tények segítségével folyamatosan lépésről lépésre szűri le az axiómákat, hogy a legvégén jusson el a legáltalánosabb elvekig. Ez az igazi út, csak hogy nem próbálja ki senki. Tehát nagyon szidja egyébként a kortársakat. A pozitív példája, vagy hát analógiája, vagy meséje az igazi, a helyes tudományos módszerről, az egy állatos példa, tehát azt mondja, hogy tulajdonképpen kétféle állatfajta van a tudósok közül. Az egyik az a pókra hasonlít, aki még a hálóját is a saját nyálából szövi. Tehát minden, amit csinál, az saját magából fakad, saját. Hát ez rá fog térni ugye a racionalizmusra, tehát Descartesre és a racionalizmusra, akik azt gondolják, ugye ezek a pókok, hogy mindent ki tudnak találni az eszükkel. Tehát csak magukon belül pörögnek, és azt hiszik, hogy így mindent meg tudnak csinálni. Hát ez az egyik fajta tudomány, vagy tudós. A másik az a hangyára hasonlít. A hangya az ugye gyűjtöget, és csak halmozza fel a dolgokat, de nem nagyon csinál vele semmit, legalábbis ezt gondolja róluk békön. Hát kérdése, hangyák mit gondolnak erről, de őket nyilván nem kérdezte meg. Ugye állítólag van a gombatermesztő hangyák, meg nem tudom, micsodák. Na mindegy, szóval ez a szélsőséges empirikus. Tehát aki leragad a tényeknél, gyűjtögeti a tényeket, a megfigyeléseket, a méréseket, a kísérleteket, de nem csinál velük semmit. A helyes eljárás pedig Bacon szerint a méh eljárása, a méh gyűjtögeti a virágport, de aztán feldolgozza és mézet csinál belőle. Tehát a tudósnak is azt kell csinálnia, hogy összegyűjti a tényeket, de utána tovább gondolja őket, általánosítja őket, és létrehoz magasabb szintű tudást, elméleteket, sőt, hát ugye az axioma kifejezést is használja, tehát olyan saroktételeket, amelyek alá rengeteg fajta tudás belefér egyszerre, rengeteg fajta tapasztalat egyszerre aláfér. Tehát ez a helyes út. Na most annak érdekében, hogy ezt elírjuk, ráadásul ostorozza, ahogy említettem, a kora tudományát, de nem csak így általánosságban, hogy hát ezek nem tudják, mit csinálnak, hanem konkrétan négyféle hibás gondolkodást, vagy a gondolkodás négyféle akadályát ő idólumoknak, tehát ködképeknek, vagy bálványképeknek mondja őket. Ezt is részletesen elemzi, és mindenkit gondosan megpróbál eltiltani ezektől. Ezek között van ugye az első például az úgynevezett törzs idóluma, az emberi törzs, az emberi faj, az emberi nemnek a közös tulajdonsága az, hogy mindent megpróbál úgy tekinteni, mintha az is emberi volna. Tehát ez az antropomorfizmusnak a klasszikus megfogalmazása. Úgy tekintünk a világra, mintha az valami tükörképe lenne a mi viselkedésünknek. Tehát amikor azt gondoljuk, hogy a tigris az megeszik valakit, akkor ennek az okát keressük valamiben, mert azt gondoljuk, hogy a tigrisnek akarata van, nem véletlenszerűen választja ki a csapatunkból az áldozatot, hanem valamilyen meghatározott okból, és ezzel meg tudjuk magyarázni, hogy mi miért úsztuk meg, ő meg miért nem úszta meg, tehát valamilyen lelket tulajdonítunk neki, és a többi. De általában mindennek, tehát hogy a görögök ugye a saját isteneiket úgy képzelik el, mint amik ugyanúgy veszekszenek, megcsalják egymást, becsapják egymást, stb. Fölpofozzák egymást, tehát mint ahogy az emberek. Tehát mindent úgy képzelünk el, ahogy az emberek, illetve az emberek közötti viszonyok vannak. Ezt vetítjük ki a hegyekre, az élőlényekre, az istenekre, mindenre. A második kötkép az a barlang, ami arra céloz, hogy azon kívül, hogy emberek vagyunk, még ráadásul mindenki a saját barlangjában nő fel. Tehát nem csak ilyen általános antropocentrikus, antropomorf jegyeket viselünk magunkon, hanem vannak egyedi hülyeségeink is. Tehát saját neveltetésünkből fakadó egyéni nézőpontjaink a világot másképp látja az egyik ember, és másképp látja a másik ember, és ez nem lehet alapja a tudománynak. Tehát ezt nem vehetjük figyelembe. A szubjektív megítéléseinket, azokat el kell dobjuk. Azok nem alkalmasak arra, hogy tudományt csináljunk belőlük. A harmadik, a piac kötképe, az tulajdonképpen a nyelvi pongyolaság ellen lép fel. Tehát ugye a piac az, ahol a kofák ugye össze-vissza üvöltöznek és kiabálnak és veszekszenek. Erőteljesen tiltakozik a nyelvhasználat módja ellen, tehát kezdve a görögöktől kezdve, akik ugye a kozmogóniáikban ilyeneket mondanak, hogy és a meleg és nedves a szétvált a hideg és száraztól, és így tovább, és akkor azt kérdezi Bacon, hogy mi az, hogy meleg, meg nedves, meg hideg, meg száraz, ami az egyiknek ugye meleg, az a másiknak hideg, ugye az a víz, ami mosogatni hideg, az inni meleg, és így tovább, tehát ezeknek nincs értelme, ezek pongyola kifejezések, és amikor egymással beszélünk, akkor állandóan félreértjük magunkat, vagy egymást emiatt, hogy nem ugyanazt értjük ugyanazon fogalom alatt, tehát ami neki meleg, az nekem nem meleg. És ha ő azt mondja, hogy meleg, akkor én másra gondolok, mint amikor ő mondja azt, hogy meleg. Tehát megint egy akadálya annak, hogy tudományt csináljunk, a tudománynak saját, jól kidolgozott, definiált fogalmakkal kell rendelkeznie, és nem beszélhet úgy, mint a piaci kofák. A negyedik, és egyben utolsó idólum, úgyhogy többen nem untatnám a társaságot, az a színpad. Egyszer azt mondja, hogy annyiféle dogmatikus rendszer van az emberiségnek, ahány színdarab, és ezért nevezi ő színpadnak. Na mindegy, itt arra gondol, hát a filozófusok közül döntően Arisztotelészre, tehát akinek ugye fennmaradtak ezek a dogmái, de hát gondol a vallási dogmákra és minden más hasonlóra. Tehát azt mondja, hogy vannak olyan eszmerendszerek, amelyek igazából nincsenek megalapozva, nincsenek rendesen megalapozva, és mégis hiszünk bennük. Tehát itt van Arisztotelész, aki számos gondolatunk meg tapasztalatunk ellentmond neki, és mégis itt van ez a rendszer, és mindenki azt mondja, hogy ez milyen jó és szép. És hogy a filozófus ezt mondta, meg azt mondta, és ha ő azt mondta, akkor az úgy van. És amiről nem tett említést, az meg nincs is. Tehát így gondolkodunk, és ez megint alkalmatlan arra, hogy tudományt csináljunk. Tehát nagyjából ez az, amit összeszed Bacon. Nagyon hasonló ahhoz, amit Galilei mond, vagy vannak közös részeiket, mint leveleztek is egymással, tehát voltak tényleges kapcsolataik is. De hát míg Galilei ezt összesen csak néhány oldalban fejtegeti, mert inkább konkrét tudományos eredményeket próbál meg hát kifejteni, vagy ugye a propagandista jellegű művében bemutatni és elterjeszteni, szóval addig Bacon elsősorban magára módszerre összpontosít, és hát erről ír, hát hosszú oldalakon ezeknek az aforizmáknak a száma 100 fölött van, és akkor még a második kötetről nem is beszéltem, ahol újra kezdődik a számozás. Tehát az első kötetben. De mondjuk az első kötetnek az a nagy előnye, hogy az aforizmák többsége rövid. Tehát tényleg aforizmaszerű, aztán a dolog elfajul, szóval és nagyon hosszasan ír bizonyos dolgokról. De hát tényleg ő tényleg ezzel foglalkozik, és ezt próbálja meg megmutatni, és hát ha úgy tetszik, akkor lehetne úgy fogalmazni, hogy ő Galilei filozófusa, vagy lehetne úgy fogalmazni, hogy Galilei Baconnek a megvalósítója, tehát az, aki ezeket az eszméket megvalósította, valójában mondom egy időben, és talán részben egymással kölcsönhatásban szerepeltek. De hát ez a Baconi filozófia, ez tényleg nagyon elterjedt, és ennek rengeteg híve lett, és ha máshonnan nem, akkor innen megtudták a más tájakon élő természettudósok, hogy hát hogyan is próbálják megcsinálni a jobbak ezt a dolgot, és valahogy létrejön ezzel kapcsolatban egy közös álláspont. Nagyon érdekes, hogy ez teljesen ellentétes megközelítésekből jön létre, hiszen már említettem, hogy itt van Descartes, akit Bacon maga is ugye a racionalisták, vagy hát a pókok közé sorolna. Az ő megközelítése az teljesen más, és mégis mind a két megközelítés polgárjogot nyer. A két teljesen ellentétes megközelítés polgárjogot nyer a tudományban. Tehát Descartes ugye nem angol, hanem francia. Hát azt, hogy mi a szakmája, azt ugye nehéz lenne megmondani, mert mondjuk azon kívül, hogy a polgári foglalkozása az időnként a katonáskodás volt, azon kívül hát ő filozófus, matematikus, fizikus, és ki tudja még, hogy mi mindennel foglalkozott, nem tudom, meteorológiával, optikával, számos különböző dologgal, és ő abból indul ki, hogy a ráció, az ész az, ami mindenható. Azt írja, hogy egyedül az értelem képes az igazság felfogására, de kell, hogy segítségére legyen a képzelet, az érzékek és az emlékezet, nehogy véletlenül elhagyjunk valamit, ami képességünkben rejlik. Tehát döntően itt az értelem, a ráció az, ami hangsúlyozva vagyon. Ő kifejezetten megfogalmaz módszertani elveket, amelyek, hát ha az ember elolvas, akkor észszerűnek tűnnek, A kérdés az mindig az, hogy hogyan tudjuk alkalmazni ezeket az elveket. Négy módszertani elve van, vagy volt. Az első az volt, hogy soha semmit ne fogadjak el igaznak, amit evidens módon nem ismertem meg annak. Azaz, hogy semmivel többet ne foglaljak bele ítéleteimbe, mint ami oly világosan és határozottan áll elmém előtt, hogy nincs okom kétségbe vonni. Tehát ez a Descartes-i racionalizmus alapelve, hát az ugye, hogy az igazságok azok az elméből jönnek. Tehát ha valamire gondolok, és annak az igazsága számomra evidens, ugye ez a szó szerepel itt, és aztán ennek a szónak a felbontása, amit különböző magyar fordításokban különbözőképpen adnak meg, itt az van ugye, hogy világosan és határozottan. Hát ugye szokták úgy is fordítani, hogy tisztán és világosan, szokták úgy is, az az eredeti szavak, tehát az első szó az valóban a tiszta és világos szónak a francia megfelelője. A második szó, amit itt határozottannak fordítanak, az valójában egy magyarban nem létező szó, ami valami olyasmit jelent, hogy elkülönítetten, a distinkté, tehát elkülönítetten, valahogyan önmagában, megállóan, minden más dolgoktól elhatároltan jelenik meg előttem. Tehát ezt gondolja, hogy igaz az, amiről egyszerűen nem tudom elképzelni, hogy nem igaz. Tehát amiről teljesen nyilvánvaló, evidens, tisztán és világosan, elkülönítetten és határozottan látom, hogy ez csak így lehet. Ugye ez ennek így első ránézése semmiképp sincs összefüggése, semmilyen tapasztalattal, tehát ez tényleg valamilyen belülről jövő logikai ügy. Van, ahol Descartes ezt részletezi, beszél velünk született eszmékről, tehát hogy úgy születünk meg, például, hogy Isten eszméje bennünk van. Tehát nincs olyan ember, akiben ne lenne benne, mondja ő. És hát ez adott számunkra. Tehát ebből lehet kiindulnunk. Tehát ez az, ami teljesen nyilvánvalóan jelenik meg. Tehát ez mutatja a racionalizmusát. Azt mondja, a második szabály az, hogy módszertani elv az. A másik az volt, hogy a vizsgálódásaimban előforduló problémát annyi részre osszam, ahányra csak lehet, és a legjobb megoldás szempontjából szükség van. Tehát ez a részekre osztás, ezt nevezzük ugye analízisnek. Tehát elemekre bontunk valamit, és elemenként, tehát most nem speciál, nem a matematikai analízisről van szó, hanem általában vett elemzésről, tehát elemekre bontunk valamit, és elemenként próbáljuk meg megvizsgálni. A harmadik az, hogy olyan rendet kövessek gondolkodásomban, hogy a legegyszerűbb és a legkönnyebben megismerhető tárgyakkal kezdem, s csak lassan, fokozatosan emelkedem fel az összetettebb ismeretéhez. Ez tulajdonképpen még mindig az elemekre szétbontás ügye. Az utolsó pedig az, hogy mindenütt teljes felsorolásokra és általános áttekintésre törekedjem, s így biztos legyek abban, hogy semmit ki nem hagyhattam. Hát a teljes felsorolás, ugye ilyenek egyébként Galileinél is szerepelnek, ez egy roppant kétséges dolog, hogy mikor sorolok én fel teljesen, és mikor nem. Az általános áttekintés, hát ezt úgy szokták interpretálni, hogy itt tulajdonképpen a szintézisről van szó, tehát, hogy van egy problémám, ezt elemekre osztom, úgy megvizsgálom, és amikor ez megtörtént, akkor utána egyesítem az egészet. Tehát egy analízis után végrehajtok egy szintézist, egy összevonást, egy áttekintést, egy a közös elemzést, vagy valami ilyesmit. A szabályok, ahogy mondom, nagyon jó. A kérdés az, hogy konkrétan mit csináljon az ember. Az azért ebből viszonylag nehezen deríthető ki, és különösen az egész eljárás helyessége, tehát, hogy mikor csinálom jól. Mi biztosít arról, hogy mondjuk teljes felsorolás adok? Mi biztosít arról, hogy az elemzést, az elemekre bontást, azt tényleg jól csinálom meg? Tehát ez egy eléggé rázós dolog, de hát Descartes mindesetre ezeket adta, és valószínűleg tényleg megpróbálta követni ezeket az elveket. Na most ezen a ugye végzetes racionalizmuson kívül, ami hát összefonódik az ő filozófiai elképzeléseivel, és az ismeretelméleti szkepszisével, tehát a kételkedésével, ugye ez ismert, a gondolkodom, tehát vagyok kiinduló pontja szintén, tehát ez is valahogy az első ponthoz tartozik, egy nyilvánvaló állítás, ebből kell kiindulni, de egyébként ehhez ugye a kételkedő gondolatmenettel jut el, tehát azt mondja, hogy ugye vannak érzékcsalódások például, hát ilyenekkel foglalkozott fizikai szempontból is, tehát például a szivárvány kérdésével, hogy mitől van a szivárvány, és azt lényegében meg is oldja a problémát, mellesleg kísérletekkel, nem csak gondolkodás segítségével, hanem kísérletek segítségével, ugye csinál egy ilyen szép nagy esőcseppet, egy gömbbe tesz vizet, és annak a törési viszonyait vizsgálja, és ott látja be, hogy kétszeres törés esetén kialakulhat a szivárványhoz hasonló dolog. Tehát igenis kísérleteket is végez, és ez ide vezet ugye a filozófiájának a másik oldala, de most még csak az egyik oldalánál tartok, ugye a kételkedés. Tehát ha van érzéki csalódás, akkor lehet, hogy ez mindig van. Lehet, hogy nem csak a szivárvány jelent egy érzéki csalódást, ugye, mert azt hiszem, hogy onnan jön a fény, közben nem onnan jön, hanem a napból jön, csak ott megtörik. Tehát lehetséges, hogy más alkalmakkor is csalódom. És hát felvet további problémákat, hogyan különböztetjük meg az álmot az ébrenléttől, az őrületet a normalitástól. Feltételezhetjük-e azt, hogy ráadásul az érzékcsalódásaink nem egyediek, hanem hogy van egy gonosz démon, aki az egész világot úgy akarja beállítani számunkra, mintha olyan lenne, amilyen, holott egyáltalán nem olyan a világ, amilyennek látjuk. Tehát ezt aztán ugye Istenre hivatkozva kénytelen elvetni ezt a dolgot, tehát hogy ez nem lehet cél, hogy minket univerzálisan becsapjanak. És akkor tulajdonképpen ebben a gondolatmenetben van helye a cogito ergo sumnak, tehát ugye ha egy testnek kételkedem a látványában, az egyéb tulajdonságaiban, mindenben tudok kételkedni, tehát el tud képzelni bármit, hogy nem igaz arról, amit látunk, akkor hát mi az, amiben nem tud kételkedni? Hát abban, hogy kételkedik. Tehát ez egy olyan alapvető élménye, amitől nem lehet eltekinteni, ami mindenképpen a sajátja, ezt fogalmazza meg úgy, hogy gondolkodom, tehát vagyok. Igazából ugye azt kellene mondani, hogy kételkedem, tehát vagyok. De az azért nem hangzik olyan jól. A gondolkodom, tehát vagyokból az következik, Descartes számára legalábbis a kortársak kritikái szerint nem egyenesen következik belőle, hogy gondolkodó szubstancia vagyok. A szubstancia az itt mint egyetemes lényeg, mint végső lényeg, amire a dolgokat visszavezetjük, az így szerepel. És hát akkor szerencsére ugye Descartesnak ezen kívül volt egy fizikusi énje is, amelyik nem tudott megmaradni ezen a ponton, és azt mondta, hogy jó, hát én gondolkodom, de van, aki nem. Tehát mégiscsak a fizikának kellene, hogy legyen valami tárgya, ez az anyag az nem gondolkodik, de mégis egy másik szubstancia, tehát akkor kettő van belőlük, ezért hívják dualistának ugye a filozófiát. Van egy gondolkodó szubstancia, ami nem anyagi jellegű, és nem rendelkezik az anyag alapvető tulajdonságával, és van egy anyagi jellegű szubstancia, ami nem gondolkodik, és rendelkezik, tehát nem rendelkezik a gondolkodás tulajdonságával, viszont rendelkezik egy valamivel, amitől nem tudok eltekinteni, a színétől, súlyától, mindentől el tudok tekinteni, a térbeli formájától, alakjától nem tudok eltekinteni, mondja ő. Tehát az anyag végső jellemzője, az egy geometriai jellemző, az anyag alakja vagy formája, a geometriája. Tehát ez a két dolog létezik tulajdonképpen, és hát a kettő egyesítésével, az most azért hagy ne legyen a tárgyunk, de azzal súlyos problémái vannak. Hát ugye a probléma az, hogy itt vagyunk mi, akik gondolkodunk, és még ráadásul testünk is van, tehát kiterjedésünk, és akkor hogy jön ez a kettő össze, ha mindegyik egymástól disjunkt lényegek. És akkor erre csak olyanokat tud kitalálni, hogy biztos a tobozmirigyben, vagy nem tudom, ott van a lelkünk, vagy a gondolkodó képességünk, ami azon kívül, hogy anatómiailag és fiziológiailag is problémás, hát filozófiailag súlyosan problémás, mert ha egyszer a gondolkodás lokalizálható, akkor rendelkezik térbeli kiterjedéssel. Tehát erre már a kortársak rámutatnak, hogy ez a dolog így nem működik, már pedig mi működünk, tehát akkor ez így nem állhat fenn. De felejtsük el ezt a kínos epizódot, mert Descartesnak nagyon fontos érdemei vannak ezen túl a tudomány történetére nézve, ugyanis, ha most tehát a gondolkodást kihagyjuk a játékból, és csak azt nézzük, hogy van számunkra egy olyan létező, amelyik formával, alakkal, geometriával rendelkezik, akkor a természettudományok számára kiszabható a feladat, és ezt lényegében Descartes megteszi, tehát ezzel kitűzi azt a programot, amelyet úgy hívunk, hogy mechanikus világkép, vagy valami ilyesmi, ennek a világképnek a tudományos megalapozását, és ő ugyan nem tudja ezt keresztülvinni, de hát majd az utódok. A program az, hogy a természettudomány feladata a jelenségek, a dolgok alakjának, formájának, geometriájának a leírása, amiben ő beleértette a mozgást is. Tehát fogjuk meg a rendelkezésünkre álló dolgokat, és írjuk le, hogy milyenek geometriai szempontból, és hogyan mozognak. Ez egy tisztán mechanikai jellegű program, ami összeköthető az atomizmussal, meg sok minden mással, össze is köti, de ez a lényege a dolognak. Tekintsünk testeket, hiszen a geometriai formával, alakkal rendelkező dolgok azok, ha fizikailag akarjuk megfogalmazni, és ezt ő is megtette, azok testek. Tehát tekintsünk testeket, és írjuk le az ő mozgásukat. Ez a feladat. Ezt kell megcsinálni. Na most ő ehhez tulajdonképpen hozzátesz még néhány konkrét dolgot is, amelyeket aztán a kortársak vagy elfogadnak, vagy nem, de valahogy ez a feladat, ez mindenkinek megadatik, aki az adott korban dolgozik. Hát hozzáteszi ehhez azt, hogy a világ az korpuszkulákból áll, tehát részecskékből áll. Hozzáteszi azt, hogy ennek ellenére, hogy korpuszkulákból áll, a világ ki van töltve, egy kitöltött világ. Ez elég érdekes az ókori, például a Demokritosz féle atomizmushoz képest, ami kifejezetten beszél az űrről, mint az atomokkal egyenrangú létezőről, és amelyben az atomok mozoghatnak. Tehát Descartes esetében valahogyan az egész egy ilyen plénum, egy kitöltött univerzum, ahol az atomok valahogyan közvetlenül egymás mellett helyezkednek el, és csak a közvetlenül egymásra gyakorolt hatásukat ismeri el Descartes. Tehát úgy gondolja, hogy a Isten megteremtette a világot, megteremtette ezt a mozgásával együtt, tehát a benne lévő testek, összes testek mozgásával együtt. Ezáltal ez a világ így rendelkezésünkre áll, hát ha úgy tetszik, ezen azt értjük, hogy az anyag és a mozgás megmarad, ezeket explicite ki is mondja, csak nem tudja mi az, hogy mozgás. Tehát beszél arról, hogy a mozgás mennyisége állandó. Ezen azt érti, hogy ha valami lelassul, akkor az átadta a mozgását valami másnak, ami felgyorsul. Pontosan nem tudja megadni, hogy mi ez, ugye azt sejti, hogy ez a mennyiség, ami megmarad, ez a részecskék tömegével és sebességével arányos. Amire ma azt mondanánk, hogy impulzus, amire ugye viszont azt kell mondani, hogy Descartesnál világosan nem rendelkezik irányítással, tehát nem vektor jellegű mennyiség, tehát nem azonos egészen a mai impulzus fogalommal. Ezt gondolja, és azt, hogy ez a mindent kitöltő anyag, ez ilyen örvényekben kavarog, és ettől az örvényszerű mozgástól van az, hogy a naprendszer az így kering, és mindenféle belső keringések is vannak benne. Távoli hatások tehát nincsenek, ezek attól van egy stabil bolygórendszer, hogy az örvények mozgatják. Tehát nem arról van szó, ami később Newtonnál, hogy a nap az mondjuk a gravitációs úton stabilizálja ezt a rendszert. Ilyen erő nincs, ami innen odahatna, csak olyan erő van, ami innen idehat, innen ide, és így tovább. Tehát közvetlen érintkezéssel terjednek a fizikai hatások. Emiatt a fizikában rendkívül fontosnak tartja az ütközés problémát. Tehát világos, tehát ha a világ ilyen, akkor az alapvető kölcsönhatás az az, hogy két egymás mellett lévő atom összeütközik, vagy korpuszkula részecske összeütközik. Tehát ezt kéne kiszámolni, hogy olyankor mi történik, és akkor fog két golyót, és megpróbálja kiszámolni, hogy mi történik, de miután az M-szervének nem tulajdonít irányt, hát ezért nem igazán tudja az ütközés problémát megoldani. De hát azért egy csomó minden más problémát megold, és hát mondom, ami itt az ő fő érdeme, az az, hogy kitűzi ezt a programot, amely szerint a fizikának, de egyáltalában a tudománynak lényegében a mozgás problémával kell szembeszállnia, tehát azt kell megoldania. Valamilyen testek mozgásait kell feltárnia. Na most hát Descartes ugye neki kezd bizonyos részletek kidolgozásának, de ezek ugye hol sikerülnek, hol nem annyira sikerülnek. Viszont hát számos kortársa van, aki hát körülbelül ebben a vonalban dolgozik. Tehát nem kifejezetten arra gondolok itt, hogy a szkepszis jegyében filozofálnak, vagy bármi egyéb, hanem az, hogy egy adott konkrét területen megpróbálják feltárni, hogy milyen mozgások vannak, azok milyen szabályosságokkal rendelkeznek, és így tovább. Ez döntően a mechanika tudománya az, ahol hát a legtöbb eredményt el lehetett érni, részben Galilei előtt már, tehát egy csomó fogalom, ahogy említettem, a sebesség és más, de egy csomó ennél nehezebb fogalom, mint a tehetetlenség, hatás ellen hatás. Ezek megjelennek különböző embereknél. Tulajdonképpen a Newton törvények egy része is már Galilei előtt is ismert valamilyen mértékben. Ezeket a fogalmakat és ezeknek a kapcsolatai tulajdonképpen sokszor felfedezik. Ezek között vannak olyan felfedezők, akik egyáltalán nem kerülnek kapcsolatba másokkal. Tehát mondjuk Leonardo da Vinciről a 19. század végén, vagy mikor tudtuk meg azt, hogy amellett, hogy ugye amit ma is mindenhol terjesztenek, hogy ejtőernyőt, repülőgépet, meg tankot, meg nem tudom mit tervezett, tehát, hogy ezekről szóló rajzait megtalálták. Ugyanezekben, itt lényegében két a világ egymástól távoli pontján megtalált jegyzetfüzetről van szó. Ugyanezekben a jegyzetfüzetekben ténylegesen tehetetlenségről, hatás ellen hatásról és olyan törvényekről, olyan törvényeknek a megsejtéséről van szó, amelyek csak jóval később Newtonnál öltenek határozottan testet, és hát ráadásul, ahogy említettem, ezt se a kortársak nem tudták, se az utódok nem tudták. Hát a 19. század végén már hiába fedezték föl, hogy mit írt Leonardo da Vinci annak idején. Akkor már ugye ennek csak történeti érdekessége van, ez nem került be a tudomány vérkeringésébe. Tehát egyébként ugye ráadásul tükörírással írt, meg mit tudom én, tehát még el is akarta titkolni, hogy bár mondjuk a tükörírás nem olyan nagyon nehéz, ugye egy tükör segítségével meg lehet fejteni, de szóval nyilván nem azért írta úgy, hogy könnyű legyen felfedezni, tehát még el is akarta dugni. Tehát ilyenek is vannak, de hát vannak olyanok is, akikről azért tudjuk, hogy Benedetti, Grimaldi és mások, tehát például ugye az olasz reneszánsz idején főleg olaszok, hogy hát azért hatással voltak Galileire vagy a még későbbiekre, tehát egy csomó ember volt, aki hozzájárult mondjuk a mechanika tudományának a részleteihez. De nem csak a mechanika, hanem a fénytan, tehát akár a már Grimaldit említettem, vagy Snell, vagy hát maga Descartes dolgozott a fénytanban, és hát egy csomó minden más ügyben is. Konkrétan, aki a fizikában talán a legtöbb szakmai eredménnyel járult hozzá az új tudománynak a kialakulásához, az Huygens volt, vagy Huygens, ahogy tetszik ejteni, aki hát a Galilei által felfedezett inga problémát megoldotta a végsőkig, tehát a matematika ingától kezdve a gyakorlatban legpontosabb ciklois ingákkal felszerelt órákig mindent végigcsinált, tehát az egész elmélete és gyakorlata a problémakörnek egy szemében, ha úgy tetszik. De hát ezen kívül is még csinált, mit tudom én, mi mindent, hát például ugye a fény hullámelméletét, vagy egyáltalán a hullámelméletet, azon kívül csillagászati felfedezéseket, ugye most fogják a róla elnevezett szondát bezavarni valahova a Szaturnusz gyűrűjébe. Ugye a Szaturnuszról már Galilei felfedezte, hogy valami deformáció van rajta, csak azt nem tudta, hogy gyűrű, mert annyira nem volt jó távcsöve. Azt hitte, hogy három darab égítest van összerakva. Huygens volt az, akinek már elég jó távcsöve volt ahhoz, hogy felismerje, hogy az egy gyűrű a bolygó körül. Meg a holdakat is ő fedezte föl, mármint ott a Szaturnusz körül, de azért viseli az ő nevét a szonda, amit lezavarnak valahova. Tehát ő volt az, aki ezeken a területeken, meg egy csomó más területen is a legtöbb szakmai eredményt elérte talán Newton előtt, tehát aki leginkább hozzájárult a részletek kidolgozásával, a newtoni szintézisnek a kidolgozásához. Erről pedig, tehát a newtoni szintézisről majd a következő órán fogok beszélni. Mára köszönöm szépen.
Eper. Első Pesti Egyetemi Rádió.
Szegedi Péter előadását közvetítettük az ELTE TTK-ról, a tudományos gondolkodás története, a klasszikus mechanika kialakulása. Első rész. A felvétel 2004 őszi fél évében készült.